get a boy.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A háború sújtotta Kárpátaljára a katolikus Karitász aggregátorokat, beiglit és szaloncukrot vitt karácsonyi adományként, közölte a szervezet közleményében. A katolikus Karitász a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét, a Nagyszőlősi Karitászt, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyháját, valamint az általuk támogatott rászorulókat segítette karácsonyi körútján. A segélyakció célja az volt, hogy szó szerint és képletesen is fényt vigyenek a nehéz helyzetben élő családok életébe a több mint 1000 napja tartó háború árnyékában. Az országos Karitász vezetői Écsi Gábor igazgató és Zagyva Rihárd igazgató helyettes személyesen juttatták el a 16 magyarországi egyházmegyei Karitász központ által gyűjtött 1500 angyalbatyú ajándékcsomagot, valamint 14 aggregátort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületéhez Beregszászra, hogy az ünnepek alatt biztosítva legyen a gyerekek ajándéka és a családok áramellátása. A Munkácson működő Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyhájára 5 mázsa szaloncukrot és a Lipóti Pékség felajánlásának köszönhetően 100 darab beiglit vittek, illetve több száz tartós élelmiszer csomagot készítettek össze szükséget szenvedő családoknak. A 7 kis teherautónyi rakományból a Nagyszőlősi Karitász számára is jutott élelmiszer, szaloncukor és angyalbatyú. Megérkezett a parlamentbe a betlehemi születés templomában meggyújtott békeláng, amelyet a magyar cserkészek küldöttsége adott át az országházban. Latorcai János, az országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke hétfőn a parlament delegációs terme előtt megtartott ünnepi eseményen egyebek között arról beszélt. Fontos cél, hogy mindenki figyelmét ráirányítsák az adventi felkészülés és várakozás időszakára, és megfelelő üzenetet tudjanak adni karácsony éjszakáján. Az országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott: karácsony éjszakáján ennek segítségével fel tudjuk készíteni szívünket, és megnyílik lelkünk azelőtt a csoda előtt, amit Jézus Krisztus érkezése jelent. Az igaz szeretetet nem lehet csak úgy valahova odavinni, de ez a láng, amit a cserkészek elhoztak, a szeretet és a béke lángja, hangsúlyozta. Erős vidéket építünk, mert erős vidék nélkül nincsen erős Magyarország, jelentette ki a miniszterelnök az 53-as számú főút Soltvadkertet elkerülő szakaszának átadásán. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány már 2010-ben elhatározta, hogy véget vet a magyar vidék belső emigrációjának, és azt akarta elérni, hogy az ország egyes részei ne a másik rovására gyarapodjanak. Azt tűztük a zászlónkra, hogy a magyar vidéket vonzó helyé tesszük, olyan helyé, ahol érdemes élni, mert van munka, vannak minőségi szolgáltatások, és észszerű időn belül minden elérhető, tette hozzá. Megjegyezte, az mégsem járja, hogy Budapest fejlettsége az uniós átlag 158%-a, az összes többi meg átlag alatti. A magyar-kínai kapcsolat már rég túl van a kísérleti szakaszon, mondta Kövér László, a parlament elnöke egy lapinterjúban. A labban felidézték, hogy Kövér László november közepén Csaülöcsi, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bizottsága elnökének meghívására Kínába látogatott, ahol Magyarországon befektető 2 kínai cég vezetőivel is találkozott. Arra a kérdésre, hogy milyen jelentősége lehet a két ország közötti kapcsolatban az utazásnak, Kövér László azt válaszolta, hogy ezeknek az utazásoknak és találkozásoknak a legfőbb hozadéka mindig személyes természetű volt. A hivatalos kétoldalú tárgyalások fontos és elengedhetetlen részei az ilyen látogatásoknak, de nem ritkán az ebédkor vagy a vacsora asztalnál lefolytatott beszélgetések során több hasznos információt tudunk, akár az adott kapcsolatrendszerben, rendszerről, akár a külvilágról, a világpolitika aktuális problémáinak a megítéléséről egymásnak kölcsönösen átadni, mint a hivatalos keretek között, tette hozzá. Végül az időjárásról. Nyugat felől szakadozásnak, vékonyodásnak indul a felhőzet. Elsősorban keleten fordulhat elő további kisebb esőzápor. A délnyugati harmadban jellemzően mérsékelt légmozgásra van kilátás. Másutt viszont nagy területen kísérik élénk, erős helyenként viharos lökések a nyugati szelet. A hőmérséklet 8 és 13 fok között várható, késő estére 0 és plusz 9 fok közé hűl le a levegő, a szelesebb részeken lesz enyhébb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Etelka özvegy. Burgundiában született 931-ben, Szelcben halt meg 999. december 16-án. 68 évet élt. Apja, II. Rudolf, felső Burgundia királya volt. Sváb hercegi származású anyját pedig Bertának hívták. Etelka 6 évesen elveszítette apját. 16 éves korában összeházasították Lótárral, Alsó Burgundia és Itália királyával. Emma nevű gyermekük után hirtelen meghalt a férje is. Azt suttogták, hogy Berengár király mérgezte meg, hogy elfoglalhassa trónját. Ráadásul Etelkát Adalbert nevű fiával akarta összeházasítani, aki viszont utálattal utasította el férje gyilkosának ezt az ajánlatát. Ezért Etelkát elfogták, és Garda városában fogva tartották. Különféle kínokkal ijeszgették, szép haját levágták, gyakran ököllel ütötték, lábbal taposták, végül pedig egyetlen szolgájával együtt sötét börtönbe vetették. 951. augusztus 20-án komornájával együtt sikerült megszöknie a várból. Nádasokban és vetésekben bujkálva elvergődtek Reggioba. A város püspöke biztonságosabb helyre, Canossa várába küldte, innen pedig első Ottó német királyhoz került. Mivel Ottó már 5 éve özvegy volt, megkérte a szép királyné kezét, aki igent mondott, és 951-ben megesküdtek. Noha házasságuk érdekből született, mindketten boldogok voltak. Hálából Canossában templomot építetett. Ottót lekötötték az országos gondok. Etelka azonban a családnak élt. Születtek gyermekei, és temette gyermekeit. Henrik fiát egészen korán, Brunót pedig 4 éves korában siratta el. Isten ezután még több gyermekkel is megáldotta. A gyermeknevelés mellett mindig jótékonykodott. Egy szemtanúja írja, magam láttam, amint titkon parasztruhába öltözve, két kézzel osztogatta az alamizsnát, amíg csak bele nem fáradt. Első Ottó 973. május 7-én elhunyt. A magdeburgi székesegyházban temették el. Fia, II. Ottó egy ideig megtűrte, hogy Etelka kormányozzon, de annak görög származású felesége addig áskálódott ellene, míg száműzte Etelkát. Végül is fia megbánta tettét. Bocsánatot kért tőle. Kiskorú unokáját, 3. Ottót 991-994 között helyettesítette a trónon. Rokona volt az akkoriban pápává választott 5. Gergely. Később visszavonult Elzászba, a tőle kapott szelci kolostorba. 999. december 16-án halt meg. Németország legkiválóbb asszonyai közé tartozik. Életét Szent Odiló írta meg. Mint családanya, példaképe lehet minden édesanyának, és mivel a szegényeket is nagyon segítette, mindannyiunknak példaképe abban, hogy a szegények iránt jó szívvel legyünk, segítsünk rajtuk.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a rózsafűzérről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Kedves rádióhallgatók! Most a rózsafűzérről, mint szemlélődő imáról szeretnék elmélkedni. A rózsafűzérrel kapcsolatban találkozunk nehézségekkel. Manapság is sokan imádkozzák a rózsafűzért, de sokan már nem értik ennek a lényegét, és a szívükhöz nem áll közel. Főleg a fiatalok számára nehéz az a monotonitás, amire képtelenek odafigyelni. Miért kell 50-szer elimádkozni az Üdvözlégy Máriát? Képtelenség odafigyelni és az imában maradni. Unalmas és egyhangú morzsogatni a szemeket. Ez főleg az időseknek való, akik már ráérnek imádkozni. Ilyen is hasonló megjegyzéseik vannak, és ilyen kérdéseket tesznek fel. Persze sokszor az idősebb emberek is, akik szeretik imádkozni a rózsafűzét, szenvednek attól, hogy ima közben a gondolataik máshol járnak, elkalandoznak vagy elbóbiskolnak. Időnként bántja a lelkiismeretüket, hogy most újra kell-e kezdeni ezt a tizedet. Érvényes volt-e az imádság, vagy kezdjem előről? Szent II. János Pál pápa is megállapítja, szembe kell néznünk ennek az imádságnak bizonyos krízisével, mely a jelen történelmi és teológiai adottság között azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafűzér elveszíti értékét, és ezért bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Azt is láthatjuk, hogy sokszor a rózsafűzér társulatokban nehéz új tagokat találni, főleg fiatalokat. A társulatok száma csökken. Vannak persze ellenpéldák is. Az is látható például, hogy egyre több fiatal van, akik például elmennek zarándokolni, elmennek egy búcsújáró helyre, és ott ráéreznek az ízére, hogy milyen mély imádság ez. Valahogy megszeretik. Sokszor nem is értik, hogy miért, de egyszerűen megértik a szívükkel, és megszeretik. De maga a fő tendencia az az, hogy egyre kevesebben imádkozzák, és persze az emberek egyre többen távolodnak el az Istentől. Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án a rózsafűzér évének kezdetén adta ki a Rosarium Virginis Mariae, a boldogságos szűz rózsafűzére kezdetű apostoli levelét. Ebben a levélben a Szent Atya megfogalmazza a rózsafűzér imádságának a lényegét és a lelkületét. Idézem, a rózsafűzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe, és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafűzér szemlélődő ima. Krisztus arcát szemléljük a boldogságos szűzanya társaságában. A rózsafűzér mondása Krisztus arcának és életének a misztériumának a szemlélése. Máriával együtt. Idáig az idézet, és pillanatra megállok, amikor a Máriás lelkületről beszélünk, akkor ennek a középpontjában nem a szűzanya áll, hanem Jézus Krisztus. Ez is nagyon jól kifejezi a rózsafűzér imádság, hogy Mária jelen van, mint aki közben jár értünk, és aki a világon a legjobban szerette az ő szent fiát. Mária azt akarja, és ebben az iskolában ez a lecke, ez, amit mi akar nekünk tanítani, hogy először is befogadjuk a fiának a szeretetét, szemléljük azt, hogy mit tett értünk, és ezáltal, hogy egyre mélyebben megindítsa a szívünket, másrészt pedig, hogy viszont szeressük őt, vagyis hogy tiszta szívünkből rajongva szeressük Jézus Krisztust. Ez a Máriás lelkületnek a lényege. Tehát Jézus Krisztus van a középpontban, befogadni a szeretetét, és viszont szeretni őt. Az idézet folytatódik, a rózsafűzér Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, miként hatodik Pál hangsúlyozta. Szemlélődés nélkül a rózsafűzér lélektelen test, s a mondás azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének. Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédőségért találnak meghallgatást. A rózsafűzér mondása természete szerint nyugodt, szinte kísérleten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmékedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad. Eddig az idézet, ez Máriának a lelkülete, az ő iskolájának a tananyaga. Hogy is néz ez ki, amikor imádkozunk a rózsafűzért? Amikor elkezdem imádkozni ezt az imát, akkor mindenképpen indítsam fel magamban azt, hogy megszólítom a szűzanyát. Szűz Mária édesanyám, téged kérlek segítségül, a te közbenjárásodat kérem, és tudom, hogy neked ez a legmélyebb és legerősebb vágyad, hogy szeretném imádkozni ezt az imát, Jézus szemlélni az ő életét, és kérlek imádkozzál érettem, hogy nagyon megszeressem őt, hogy tiszta szívből szeressem a te szent fiadat, hiszen te is ezt akarod, meg nekem is ez a legmélyebb vágyam. Sok minden van az életemben, jó is, rossz is, sok minden megvan, de ez hiányzik a legjobban. És itt kiemelem és kihangsúlyozom azt, hogy sok minden van az életben, de a szívem mélyén, a legmélyebben az Istenre szomjazik a lelkem. Utána ebben az egész lényem. Sok ember ezt sem látja be, mert azt gondolja, hogy ha ezt és ezt megkapom, akkor minden rendben lesz, de utána megint érzi azt a szomjúságot, hogy nincs minden rendben, valami a szívem mélyén nagyon mélyen hiányzik. És kérem a szűzanyát, hogy tanítson meg engem imádkozni. Amikor elkezdem a rózsafűzért, akkor mindig egy tizedben egy-egy titkot szemlélek. Például, akit Szent Szűz a világra szültél, vagy például legyen, aki életünk vérrel verejtékezett, a fájdalmas rózsafűzér első titka. Szemlélem azt, ahogy a Jézus ott van az olajfák hegyén. Látom, hogy imádkozik, vérrel verejtékezik, és hogy mennyire szenved, mennyire killódik, és hallom a szavait, amit a Szentírás is tanít, ami benne van. Amikor Jézus szinte emberileg szeretne szabadulni ettől a szenvedéstől, de pont ezt mondja János evangéliumában, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. És kimondja az atya felé, hogy legyen meg a te akaratod. Láthatjuk a tanítványokat, akiket elalszanak és nem virrasztanak Jézussal, meg ezt az óriási kényszenvedést. És Jézus szemlélem, nem gondolkodom rajta, hanem csak szemlélem. Azt a sötétséget, már teli hold van, valamennyi fény azért van az olajfák között, látom Jézusnak az arcát, hogy a hold megsüti az ő arcát, nézem a verejtékeket, a véres verejtékeket, ahogyan sokszor a teste is úgy vonaglik, vagy a szenvedéstől fél, és tulajdonképpen mondom közben az üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, de nem erre a szövegre figyelek, hanem magára, erre a titokra. Ahogy a Jézus az olajfák hegyén szenved, és hogy készül fel arra a szenvedésre, amit értünk tesz és szeretetből. És közben ezt szemlélem, és úgy kell elképzelnem, hogy Mária, mint ott állna mellettem, vagy ott van, azt is lehet, hogy például hogy a karját átkarolom, vagy átölelem. Vagy úgy is el lehet képzelni, és én ezt úgy is szoktam modellezni, amikor tanítom imádkozni, hogy például Mária kezét a fejemre teszi, és elkezd értem imádkozni. Én Jézus szemlélem, ő meg Jézushoz beszél, és kéri azt a Szent Fiától, hogy Szent Fiam, add meg ennek az embernek az, hogy szeressen téged, nagyon vágyódik utánad. Kérlek, töltsd be az ő szívét és a lelkét, és áld meg őt, és árazd el őt a te végtelen szerelmeddel. Ő így imádkozik értem, és én közben szemlélem azt a titkot, amit éppen imádkozom. Ezt szépen lassan, nyugodtan teszem. Aki például így először imádkozik így rózsafűzért, elég egyszerre egy tizedet elimádkozni. Nem a sokon van a hangsúly, hanem a kevésen, de a mélységen. És találszanak 5-10 percet, arról, hogy így imádkozom, kérem a szűzanya közbenjárását, szemlélem a titkot, és közben mondom, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Mária pedig Jézusra mutat, és közbenjár értem. Akkor így elképzelem, hogy mi történik itt. nézem Jézust, Máriának a lelkületét, meg hogy most értem, imádkozik, kezdek valamit megérteni abból, hogy a rózsafűzér ez nem egy időseknek való, nyugdíjasaknak való unalmas ima, hanem nagyon nagy mélysége van. Második János pápában mondja, hogy ez a nyugati Jézus ima. És ezért buzítom a kedves rádióhallgatókat is, hogy aki esetleg nem szereti ezt az imát, valami ellenállást érez, nem megszeretni kell, ez parancsóra nem lehet, hanem akár elolvasni a Szent Atyának az írását, és itt szépen tizedenként nyugodtan ízlelgetni, hogy mit is jelent az. És hiszek abban, hogy a szűzanyag közbejárására ezt az imát tiszta szívünkből megszeretjük, és láthatjuk, hogy milyen óriási erő és kegyelem forrása.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a rózsafűzérről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csurita hitoktató Salamon királyságáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatók és kedves gyerekek, szeretettel köszöntünk titeket a mai műsorban, ahol egy különleges bibliai személy életével foglalkozunk. Ő nem más, mint Salamon király, Izrael harmadik utódja, aki nem csak bölcsességéről, hanem hitéért tett cselekedeteiről és bátor döntéseiről is híres. Salamon életét azért is érdemes tanulmányoznunk, mert megmutatja, milyen hatalmas dolgokat érhetünk el, ha Istenre bízzuk életünket. Kedves gyerekek, a múlt órán vettük Dávid történetét, emlékeztek rá, és Dávid, mikor idősebb lett, akkor királyt kellett választani. Több gyermeke volt Dávidnak, emlékeztek rá? Tomi?
Igen.
Igen. És kit választott végül is Dávid király utódjául? Simon.
Salamont.
Így van. Salamont választotta, pedig ő volt a legfiatalabb. És mire emlékezünk, hogy hogyan történt ez a királyi választás? Ki volt az, aki még nagyon szerette volna a trónt? Tomi?
Absalom.
Nagyon jó. Ügyes vagy. Így van. És trónviszá is keletkezett ebből. Ő akarta király lenni, de aztán mégiscsak Isten kiválasztotta Nátán próféta közbenjárására Salamon királyt. Salamon története Dávid király Izrael második királyának idős korában kezdődik. Dávid idős volt, és szükségessé vált, hogy Izrael trónjára utódot válasszanak. Bár több fia is volt, Isten Salamont választotta ki, hogy ő legyen a következő uralkodó. Milyen fontos események történtek ekkor?
Dávid idősebb fia, Adónia, magának akarta a trónt, és támogatói segítségével királynak kiáltotta ki magát.
Ennek a Salamonnak az anyukáját úgy hívták, hogy Betsabé, és Nátán volt akkor az akkori próféta. Betsabé és Nátán próféta közbenjárására Salamonnak az édesanyja, valamint Nátán, elmentek Dávidhoz, hogy emlékeztessék őt Isten akaratára. Dávid kijelentette, hogy Salamon lesz a király. Ekkor ezután mi történt? Megtörtént az, hogy felkenték és megkoronázták Dávidot.
Dávid király azonnal megparancsolta, hogy Salamont kenjék fel és koronázzák meg. Ez a szertartás az Úr áldását és védelmét jelentette az új király számára.
Salamon lett a király. Ez az esemény nem csak politikai döntés volt, hanem Isten akarata is megnyilvánult benne. Képzeljétek csak el, milyen izgalmas lehetett Salamon számára, hogy ilyen fiatalon ekkora felelősséget kapott. Salamon első nagy kérése az Istentől. Egy álma volt Salamonnak. Gibeonban volt, amikor megjelent neki álmában az Úr. És az Úr felajánlotta neki, hogy bármit kérhet. Mit kért, mire emlékeztek, Ákos?
Bölcsességet.
Így van. Kérhetett volna bármit, azt mondta neki az Isten, de ő bölcsességet kért. Sem gazdagságot, sem hosszú életet, sem hatalmat nem kért, hanem bölcsességet. Isten annyira elégedett volt Salamon alázatos és bölcs kérésével, hogy nem csak bölcsességgel áldotta őt meg, hanem gazdagsággal és hírnévvel is. Ti mit kértetek volna Salamon helyében? Ti is inkább bölcsességet, vagy valami mást? Ákos.
Pénzt, aranyat, hatalmat és ilyeneket.
Ilyeneket, így van. Lehetett volna ilyet is kérnie neki is, de nem kért. Gondoljatok bele, hogy mennyire fontos az alázat, és hogyha valaki egy felelősséget kap, akkor alázatosan térjen ahhoz a munkához. És Salamon úgy gondolta, hogy egy nagy népet bízott rá az édesapja, és ezeket ő nem tudja csak bölcsességgel kezelni, vagy bölcsességet kért az ő életére, és meg is kapta. Salamon bölcsessége hamarosan próbára került. Volt két nő. Szeretném, ha elolvasnád ezt a történetet, hogy amikor Salamon királyhoz érkezett a két asszony, mi történt, hogyan tudott Salamon igazságot tenni közöttük? Kérlek, Tamás, hogy olvasd fel a történetet.
Két anya járult a király elé. Uram, én és ez az asszony itt ugyanabban a házban laktunk. Mindkettőnknek kisbabája született. Aztán éjszaka ennek az asszonynak meghalt a fia. Erre ének idején fölkelt, s még aludtam, elvette mellőlem fiamat, és az ő halott fiát pedig mellén fektette. Víradatkor jobban megnéztem, és kiderült, hogy nem az én fiam volt. A másik asszony ellene vetette. Nem igaz, a te fiad halott, az enyém élő. Így vitatkoztak a király előtt. Ekkor megparancsolta a király.
Szerintetek mit parancsolt ez a király? Mert a két anyuka ugyanazzal a kéréssel ment, de csak egynek maradt gyermeke, mert az egyik gyerek valószínű meghalt, és az egyik anyuka hazudott. De a király nem tudta, hogy melyik. Ezért bölcsen gondolkodott, hozott egy döntést, és mi volt az? Kérlek szépen, Ákoska, olvasd fel.
Hozzatok ide egy kardot. Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak. Akkor az az asszony, akinek a gyermeke a sajátja volt, azt mondta a királynak. Uram, inkább adjátok neki a gyermeket, ne öljétek meg. Mire a másik? Ne legyen se az enyém, se a tiéd. Vágd ketté. Most a király vette át a szót. Az elsőnek adjátok oda a gyermeket, ne öljétek meg, mert az az anyja.
Így van. Tehát az igazi anya azonnal lemondott volna gyermekéről, csak hogy megmentse a gyermeke életét. Salamon ebből felismerte, hogy ki az igazi anya, és visszaadta neki a gyermeket. Ez a történet megmutatja, hogy a bölcsesség nem csak az ismeretekben rejlik, hanem abban is, hogy képesek vagyunk megérteni az emberek szívét. Salamon tehát bölcsességet megkapta, de nem csak a bölcsességet, hanem mellette gazdagságot és dicsőséget is. Kérlek szépen, Simon, mondd el, hogy hogyan történt tovább a Salamon gazdagsága és dicsősége.
Salamon minden országon uralkodott. A folyóvizektől fogva egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határaig. És sok nép hozott neki ajándékot és szolgált neki.
Tehát gazdag lett, nagy nép lett az ő hatalma alatt, és békességben élt minden alatt való. És egész Izrael háboríthatatlanul lakozott szőlőtőkéi között és fügefái alatt, Salamon királyságának idejében. És Dávid király mit kért tőle, mire emlékezünk? Mit kért tőle, amikor halála előtt volt, hogy mit építsen? Tamás?
Az örökké való templomot.
Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát kérte, hogy Jeruzsálemben építse fel a templomot, ahol majd méltó helye lesz. Minek? Mit fognak ott őrizni? Simon?
Amit Mózes elhozott kőtáblát, amin a 10 parancsolat volt rajta.
Ügyes vagy. Mibe őrizték? Tamás?
Egy fridládába.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Salamon megépítette az Úr templomát. A legszebb fákból, libanoni cédrusfából építette, arannyal, drága kövekkel ékesítették. Volt benne hatalmas oszlopcsarnok és trónterem, és királyi lakóterem. 7 éven keresztül épült ez a templom, és nagyon szépen, gazdagon díszített templomá lett, és ide tették a frigyládát. Isten jelenléte a templomban. Amikor a templom elkészült, Salamon egy hosszú imában megkérte Istent, hogy az ő jelenléte lakjon a templomban. Isten megáldotta a népet, és jelezte, hogy elfogadta a templomot. Ki mondhatta a Bibliában, adj nekem bölcsességet és értelmet? Simon.
Salamon.
Köszönöm szépen. Ki mondhatta a Bibliában, hozzunk kardot, és osszuk ketté a gyermeket? Noé.
Salamon.
Jó, igen, köszönöm szépen. Következő, ki mondhatta? Salamon legyen a király, mert őt választotta az Isten. Ákos.
Dávid.
Így van, köszönöm szépen. Igaz-e vagy hamis? Boti, hány évig építette Salamon a templomot? 12 évig, szerinted?
Nem.
Nagyon jó, hanem hány évig?
7.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Salamon Gibeonban kért bölcsességet? Gibeonban jelent meg neki az Úr álmában? Igen vagy nem? Tamás.
Igaz.
Nagyon jó, köszönöm. Ügyesek vagytok. Egy rejtvényre hívnálok benneteket, ami a múlt órán tanultunk, és az előtte lévő órán tanultakból van összeállítva. Első kérdésem lenne akkor Simonhoz. Sámuel édesanyjának mi volt a neve?
Anna.
Nagyon jó. Második kérdésem Noéhoz szól. Sámuel édesapjának a neve?
Elkána.
Köszönöm. Harmadik kérdésem, Tamás, te hozzád szól. Ezt ki kell egészíteni. Minden pont, elmentek Silóba a templomba, Elkána és Anna. Mit csináltak minden?
Minden évben.
Silóba. Így van, köszönöm. Negyedik kérdésem, Ákos. Miért mentek? Mi volt a kérésük Elkánának és Annának? Ákoska.
Hogy szülessen gyermekük.
Így van, köszönöm. Botihoz szólok most. Még miért mentek? Minden évben fölmentek Siló városába, Siló templomába. És ott miért mentek?
Hogy imádkozzanak.
Így van, köszönöm. Mi volt, ki tudja, Sámuel nevének jelentése?
Isten meghallgatott.
Így van, Noé, ügyesen mondtad. Következő, 7. kérdés. Dávid idejében ki volt a király? Simon.
Saul.
Nagyon jó. 8. kérdés. Milyen hangszeren játszott Dávid?
Hárfán.
Nagyon jó. 9. kérdés. Boti. Mivel győzte le Dávid Góliátot?
Parittyával is kövel.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm. Góliát népét hogyan nevezték? Tomi.
Filiszteusok.
Nagyon ügyesek vagytok. Milyen ünnepre készülünk, Simon?
Adventban vagyunk, és karácsonyt várjuk.
Nagyon jó. Karácsony Jézus születésének napja, és meggyújtottuk vasárnap a harmadik gyertyát. És a harmadik vasárnap, milyen vasárnap? Milyen színű az adventi koszorún a gyertya, Simon?
Rózsaszín.
Így van. És a rózsaszín minek a jele? Simon?
Öröm.
Öröm, így van. Öröm vasárnapja. Ki emlékszik, hogy mit mondtunk, hogy a harmadik vasárnap miért az öröm vasárnapja? Miért rózsaszín? Úgy is nevezzük, latinul Gaudete vasárnap. És advent harmadik vasárnapja különleges, hiszen az adventi időszak örömét hangsúlyozza. Ezt az örömet Gaudete vasárnapnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy örüljetek. Ez a nap emlékeztet arra, hogy a várakozásunk célja Jézus eljövetele, és már az, hogy nagyon közel van hozzánk. Jelképei és különlegességei.
Rózsaszín gyertya. Az adventi koszorún ezen a vasárnapon a rózsaszín gyertya gyullad meg. Ez az öröm jelképe, amely megtöri az advent időszaki bűnbánati hangulatát. A színek szimbolikusan azt fejezik ki, hogy sötétben már megjelenik a fény, a karácsony reménye.
Üzenete a hétköznapokra az, hogy nem sokára itt van már a karácsony, szimbolikusan egy másik szint, egy rózsaszín színű gyertyát gyújtunk meg, és arra tanít bennünket a harmadik vasárnap, hogy ne csak karácsony körüli rohanásra koncentráljunk, hanem találjuk meg az apró örömöket a mindennapokban. Gondoljunk arra, hogy hogyan tudnánk másoknak örömöt szerezni. Talán egy kedves szóval, egy apró figyelmességgel, vagy azzal, hogy segítünk valakinek. Mit jelent számotokra az öröm? Minek szoktatok örülni? Ákos.
Ha kapunk egy ajándékot.
Köszönöm. Boti.
Egy kedves szóna.
Noé.
Hogyha a barátaimmal elmehetek játszani, biciklizni, focizni.
Nagyon jó. Tamás, te minek örültél most legutoljára például?
Mindennek is.
Nagyon ügyes. Pozitív gyerek vagy, mindennek örülsz. Én is ilyeneket gondoltam, amikor erre a rádióműsorra készültem, hogy barátaimmal játszhatok például, hogy nekem is vannak olyan szeretteim, akikkel együtt lehetek. Vagy segítek valakinek. És adventben milyen jó a segítés, a segítség. Az is egy apró jó cselekedet. Advent van, és nem sokára itt a karácsony ünnepe. Ne felejtsétek el ti is a jó cselekedeteket, és tartsatok ki még ebbe a pár napba, a téli szünetig. Ahogy közeledünk karácsony ünnepéhez, mindannyian érezzük, hogy az adventi várakozás izgalma beteljesedéshez közelít. Már nincs sok idő az iskolából a szünetig, ezért szeretnélek titeket arra biztatni, hogy tartsatok ki. Legyetek szorgalmasak az utolsó napokban is, hiszen a jó munka után még jobban fog esni a megérdemelt pihenés. De ne feledjétek, hogy az adventi időszak legfontosabb üzenete nem csak az ajándékokról és a karácsonyi készülődésről szól, hanem arról is, hogy Jézus születésére a szívünket is felkészítsük. Legyetek figyelmesek egymással, próbáljatok kedvesek lenni, segíteni otthon, vagy az iskolában. Ezek az apró jó cselekedetek a legnagyobb ajándékok, amiket adhattok. Kívánom, hogy legyen nagyon szép karácsonyotok, tele szeretettel, békével és örömmel, és érezzétek Jézus közelségét a családotokban. Most szeretnélek megkérni, hogy olvasd fel az adventi verset, Tamás.
Adventi remény, Szabó Kila Margit. Advent van, itt a titokzatos várakozás, a kegyelem napjainak áldása csodás. Ködös esti fények édes csöndje ölel át. Jön a tiszta lélek, ölelés, megbocsátás. Jöjj hit, jöjj szeretet, jöjj áldás, szív reménye.
örök békesség csoda szálljon a szívünkbe. Hajnal szárnyán igaz, buzgó fohászvakat. Üdvös imánk vigaszt, reménységet akar. Szunnyadó nemzetünk, bűnben hervadó virág, segíts minket, Mesiás, szebb lesz a világ. Mécsesek gyúlnak, és száll a hálaima, béke, hit, remény, szeretet, jön Isten fia.
Keresztvetéssel zárjuk a hit tanóránkat. Köszönöm, hogy együtt imádkoztunk és együtt gondolkodtunk.
Az Atya,
a Fiú,
a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Az ünnep az én, aki várja.
A várók nem várnak hiába, egy angyal kopogott talán. Száncsúgás az ablakon túl, vigyázz, kinézni nem szabad. Künn az angyal, ha téről fordul, egy pillanatra látszanak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we know place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show sign of stopping, and I'll grab me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've